Sportnap vendége, egészen pontosan Márkus Ádám, a Spiller TV kommentátora és Galambos Dániel, a büntető.com szakújságírója, és az angol labdarúgó bajnokságról, a Premier League-ről beszélgetünk, annak is az anyagi oldaláról, mert ugye volt egy csúcsrangadó, a Manchester City és az Arsenal játszott, és mindenki azt mondta, hogy ez bajnoki döntő, a bajnoki aranyérem a tét, a Premier League elsőség a tét, és föltettem a kérdést itt a műsor első felében vendégeimnek, hogy oké, ez a tét, de hogy akkor mekkora a tét, tehát mit teszünk be az asztalra, és akkor itt elhangzott, Dani, te is mondtad, Ádám, te is mondtad, hogy 160 millió fontról beszélgetünk első körben, utána a szponzorok, bevétel, stb. De félbe maradt a beszélgetés egy pontra, amit szerettél még volna hozzátenni valamit, mert arról beszéltünk itt a végén, hogy milyen érdekes, hogy itt például a Premier League-ben is kiderült a Liverpool esetében, hogy milyen erős az utánpótlás, és hogy akkor, amikor nagyon sok a sérült, már pedig Szoboszlain keresztül a fél csapat sérült volt, akkor jöttek a fiatalok. Valamit mondtam?
Így van. Ugye például Kobe Mainoo is a Manchester Unitedben most betört, aki már az angol felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, de nem csak az angol játékosokat érinti ez, hanem a szigetországi futballistákat is, és egyre többen nem a Premier League-be mennek, hanem egyéb európai ligákba, például a Bologna szívott fel több skót játékos az elmúlt években, közülük Aaron Hickey-t nagyon olcsón vették meg, egy szélsővédőt, és őt jóval nagyobb áron tudták visszaadni a Szigetországba, a Brentfordnak, egy Premier League-es csapathoz. Tehát már erre is egy iparág épült ki, mondjuk egy lecsúszóban lévő topliga rájött, hogy mondjuk a skót meg az ír játékosokat, hogyha olcsón megszerzi, drágán vissza tudja adni a Szigetországba. Úgyhogy mindenki követi a trendeket, és ez is hatással van a világfociára is.
Ezzel kapcsolatban most ugye pont Dárdai Pállal lehetett egy érdekes hírt olvasni, hogy a német válogatott, azt hiszem, baloldali védője, amely a Hertában játszott, és a Herta előző vezetése valami 500.000 euróért eladta, és most jelenleg ügyes. Már válogatott, és gondolom 10 vagy 20 millió euró az ára.
Tehát igen, hát ez is messzire visz, igen, hogy most mennyire van türelem ugye a fiatalokkal szemben, mert csomó játékos van, aki egy picit később ér, tehát nem mindenki lesz 18 évesen extra, mint mondjuk Jude Bellingham. Másnak kicsit több idő szükségeltetik ehhez. De már mondtad a Bundesliga.
Milyen érdekes, hogy ő sem a Premier League-ben robbant
be. Azt akartam, hogy nem csak a Serie A, hanem a Bundesliga is egy ilyen lett egy picit, vagy legalábbis volt egy ilyen trend, amikor oda mentek játékosok ugye a Premier League-ből, Jadon Sancho, aztán Bellingham, ugye, de nem
Emil Smith-Rowe is volt igen. Ott.
Tehát többen is vannak, fiatalok, ugye, akik rendkívül tehetségesek, és a Bundesliga megérezte, hogy őket érdemes idehozni, pont amiatt is, hogy egyrészt nekünk tudnak segíteni, szakmailag is a játékban, játékminőségben, másrészt meg valóban tovább tudjuk őket passzolni elképesztően nagy pénzért, mint ami történt is mondjuk Sancho vagy Bellingham esetében.
Hát egyébként szerencsére most az elmúlt években nekünk a Fradi miatt van látásunk arra, hogy azért tud ez nagyon nagy üzlet lenni, a játékos eladás, illetve vétel, pedig itt még csak 1-2-3 vagy 4 millió eurókról beszélünk, nem is a Szoboszlai féle giga átigazolási összegekről, de hogy van más modell is, ha már itt tartunk, mert azért az, amit a Red Bull csinál, az egészen hihetetlen, ugye a Salzburg, a Lipcse, és utána most látjuk, hogy a Premier League meghatározó játékosai, még pontosan a hétvégi meccsről Ryan Giggs mondta, az Hollandról, hogy a negyed osztályban a helye, vagy volt egy ilyen kritika, hogyha jól olvastam.
Szerintem Roy Keane lehetett, de Giggs is volt, Keane nagyon szeret karcolni, és nyilván neki családi ágon is vannak azért emlékei, ugye az édesapáról, akinek konkrétan a karrierjét tette tönkre kisrózzással. Nyilván a holland helyzet kihasználása olyan, amilyen az elmúlt hetekben, de még így is vezeti a góllövő listát, úgyhogy nagyon megosztó figura.
Na de térjünk vissza az anyagiakhoz. Van több olvasata ennek, amiről beszélgetünk. Az egyik az, hogy ugye egy csapat mennyit keres, beszéltünk a ajándéktárgyakról, a merch termékekről, beszéltünk a jegybevételről, a nagy stadionokról, beszéltünk arról, hogy a tévés jogdíj és a angol labdarúgó szövetség által felajánlott díj az milyen tetemes. Nagyon érdekes volt, amit mondtatok, hogy még 3 évig kapnak támogatást a csapatok, hogy nehogy csődbe menjenek, ott kiesnek az első osztályból, a Premier League-ből. De igazából azt látom, hogy ezért ez üzletileg, nem tudom, de nagyon megérheti, mert olyan befektető jelöltek tűnnek föl rendre, most a legutóbb ugye a Newcastle-nál, amelyek a világ leggazdagabb emberei, a leggazdagabb csoportjai. Tehát ekkora üzlet, és ha igen, akkor miért ekkora üzlet a Premier League?
Dani, sok éve Ádám. Ez a helyzet, szerintem ez már a végkifejlett, de már Roman Abramovich színre lépésével egyértelművé vált. Előtte a Manchester United-nél, amikor Rupert Murdoch szerepvállalással került szóba, ott a szurkolók még tüntettek, aztán megkapták lézeréket, mennyivel jobban jártak velük. Szóval volt egy időszak, amikor jött mondjuk egy keleti szféra Abramovich-csal, ugye az Arsenalnál is volt ilyen szál, még ha nem is többségi tulajdonban, emlékeim szerint a Portsmouthnál is, ha jól dereng. Ugye az amerikaiak Liverpoolba érkeztek, de ők is sokfelé vannak, ugye Kroenke Mašár az Arsenalnál tevékenykedik, és aztán jöttek a közel-keleti befektetők, először Manchesterbe, akik egy éves tájföldi tulajdonos, után mentek szerintem Manchesterbe, a Cityhez, ha jól emlékszem, és utána szép sorban a többiek. Szóval óriási presztízs jelenleg a Premier League-ben tulajdonosnak lenni.
Ezt akartam kérdezni, Bozsdani, aztán mondjad, hogy nem lehet, hogy ez nem is annyira üzlet, mint inkább presztízs?
Hát ezt akartam mondani, hogy kétféle tulajdonosi szándékot lehet megkülönböztetni. Vannak az amerikaiak, akik valóban üzletet is látnak benne, vagy elsősorban talán üzletet látnak benne, és megpróbálják úgy irányítani a klubot, és úgy pénzeket befektetni, hogy vissza is kapjanak, és többet kapjanak vissza, majd hosszú távon, mint amennyit befektetnek, és erre is van mód. De van a másik hozzáállás, ez a közel-keleti, vagy az Abramovich féle, ugye oligarcha hozzáállás, amikor a pénz nem számít igazából, hanem ő csak a presztízs véget, hogy ő ott akar ülni egy bajnokok ligája döntőben a győztes csapat tulajdonosaként, beletesz irgalmatlanul nagy pénzt, és próbálja elérni, hogy ezáltal majd akkor az én csapatom lesz a világ legjobbja. Tehát a Citynél ezt csinálják, vagy így kezdtek legalábbis az emírségbeli tulajdonosok, aztán ők annál sokkal okosabbak, hogy ezt hosszú távon ne gondolják át, és ezért hozták oda a fél Barcelona vezetést mondhatni, ugye Guardiolával, mint szakmai, és Begiri Steinnal sportigazgatóként ugyancsak, mint szakmai idehoztak, Ferran Soriano, aki a kereskedelmi ügyekért felelős, tehát hozták a marketing szempontból is nagyon ügyes barcelonaiakat, tehát itt volt egy hosszú távú építkezés is, és ők ezt remekül felépítették, és ma már nem kell nekik elképeszt, nagyon-nagyon-nagyon sokkal többet betenni, mint amennyit kapnak, sőt, tehát nem is lehet, ugye már a UEFA-nak a fair play szabályzata ezt nem engedi, de először, és ezért is van ellene ennyi vádpont, valamit kellett tegyenek ahhoz, többet kellett betenni ahhoz, hogy föl tudjanak a nagyokhoz igazodni tudjanak, föl tudjanak melléjük lépni. Egyébként ezért van nekem ez a financial fair play, amit kitalált az UEFA, erről szabad két mondatot, ha már pénzügyek.
Abszolút.
Ezzel szemben vannak fenntartásaim egyébként, mert egyrészt...
Befagyasztja a különbségeket.
Igen, tehát egyrészt el tudom fogadni azt, hogy egyrészt nem egyenek csődbe csapatok, tehát ne egyenek szerencselovók, akik azt ígérnek fűtfát, először elköltenek egy csomó pénzt, és ott hagyják a kakiban a csapatot. Tehát ezek ne legyenek. Másrészt meg ne legyen az, hogy mondjuk csinál világválogatottat összeállva egy olyan tulajdonosi kör, amivel nem tudsz versenyezni.
Szegény Florentino Perez.
Igen, ezt még el tudom fogadni, ezt az hozzást. Ugyanakkor meg ez a financial fair play azt is okozza szerintem, hogy azt akarja, hogy a nagyok örökké nagyok maradjanak, a kicsi meg örökké maradjon kicsi. Tehát, hogy mi játszó terünkre ne férjen oda senki. És azért vagyok egy picit mindig bajban, amikor a Cityt így szidják, meg a most a Newcastle-t, amelyik nem merte azért úgy elkezdeni, mint adna a City, mert akkor még nem létezett ez a financial fair play, mikor elkezdte, de most már van. És a szaudiak a Newcastle-nél ezért sem tehetik meg azt, hogy 1000 milliárdnyi fontot beleölnek.
Szóval... Sőt, bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak tökéletesen alátámasz, hogy a Newcastle milyen utakon jár. Ott például nem akarják eladni a stadion névhasználati jogát egyelőre, pedig az egy kiváló kreatív könyvelési formula, hogy mondjuk túlárazottan fizet a szponzor.
Igen, tehát ugye a felvenső felpére arról szól, hogy nagyjából annyi lehet a kiadásod, mint amennyi a bevételed. De hogy legyen csak annyi a kiadás egy olyan csapatnak, amelyiknek nincs meg a BL bevétele, nem kap annyit a tévés pénzekből, ugye, nem akkora a stadionja. Tehát ezért mondom azt, hogy akkor a kicsit marad, egy esetben nem, hogyha valami hiper szuper, de ez egy ilyen utopisztikus kicsit, hogy hiper szuper utánpótlást, igen, hiper szuper utánpótlást nevelésed van, és úgy jönnek föl a játékosaid, hogy azzal mindenkit megvernek. Nyilván vannak erre főleg Németországban jó példák, hogy egy Dortmund kisebb pénzből sok saját föl tudott valami, de ő se tudott eljutni a csúcsig, ugye? Mert nem tudsz versenyezni ezek a legnagyobbakkal.
Viszont micsoda tüntetések vannak Németországban, ugye bele akartak nyúlni a tulajdonosi szerkezetváltásban.
Az meglepő, hogy ott az emberek nagyon magukénak érzik a klubot, tehát nem hagyják, hogy abszolút ott változás legyen.
Igen, és ez tök dicséretes, meg én szerintem ebben is jó dolog van. Én csak most erre azért akartam kitérni erre, hogy szerintem ez nem egy fekete-fehér dolog, ez a financial felpét, ennek van nagyon sok előnye, de szerintem hátránya is, mert mondjuk én mindig szurkoló szemmel gondolkodom, és hogyha én Newcastle szurkoló vagyok, és egyszerűen nem hagyják, hogy már mindig a Manchester United-et kell látnom első helyen, és miért nem lehetek az egyszer?
Hát most egyébként valószínűleg egy-két éven belül lehetsz majd egyszer az, de az idei év most nem arról
csak
szól.
Csak például gondoltam,
hogy... Egyébként játszik a Newcastle az Everton, azt szerintem te közvetíted, Ádám.
Így lesz.
Tehát, de mondjuk a City az még jobb, ugye, mint a szomszéd, aki mindig az kis lesajnált szomszéd volt a Manchesterben, ugye, és egyszer csak egy City szurkoló, hagy örüljön örüljön annak, hogy, vagy hadd örüljön annak, hogy, hogy ő most, most kicsit, kicsit élvezze azt, hogy ő most nyer. De értem én, azt is értem a másik álláspontot is, hogy ez ugyanakkor meg ez sem fair, hogy most oda megy egy állam, és az állam valamennyi pénzét, vagy nem valamennyi, hát ez csak egy rész, egy kicsike is szerete, de hogy az az állam, amelyik dúskál a dollár milliárdokban, az most oda önti a pénzt.
Egyébként ez egy érdekes dolog, amit pedzegetünk, hogy egy kicsi tud-e nagy lenni. Tehát, hogy most így nézzük a top bajnokságokat, azért például a Girona most idén tud nagyobb lenni.
De úgy, hogy tudjuk, hogy a City érdekeltségében abszolút, van, bár igen. Nem költenek nagy pénzeket, tegyük igen, hozzá, igen, tehát a kiválasztás jó.
Akkor a Red Bull, Salzburg, a Lipcse, úgy ott azért történt egy olyan szakmai munka, amely előre hozta a csapatot, és most már tényleg mondjuk a Leipzig az ott van a top 10-15 csapatban Európában, tehát ezért ez megtörtént egy változás. Az angoloknál azért most nem tudom, most az Aston Villa tűnt úgy az idény elején, hogy esetleg valamit mutathat, de hát jelenleg max egy jó nemzetközi kupás helyezés jött neki.
De hát ott is amerikai tulajdonosok vannak elképesztő igen. Anyagi háttérrel, úgyhogy ott is azért ez kell hozzá. De ha megnézzük, igen, azért mindenhol a nagyok vannak, tehát azért hosszú távon nem tudsz. Vannak ilyen példák, igen, mint a Girona, amit te is mondtál, és mindig lesznek valószínűleg példák egy-egy szezon erejéig talán, vagy egy fél szezonig, de az, hogy tényleg versenyképes legyél velük a nagyokkal, hát ahhoz más.
Még a közepes nagyoknak sem megy egyébként mindig, tehát nézzük meg a Tottenham együttesét, amely tényleg nagyon jól gazdálkodik, egy olyan elnöke van, aki azért tudjuk, hogy eléggé megnézi, hogy hova költi a pénzét, de még a Spurs sem tud felérni mondjuk arra, hogy rendszer szinten ott legyen a dobogón. Volt egy ilyen időszak Pochettino, amikor tényleg jó volt, de utána, hogy a City kilőtt, Klopp Liverpoolja megszilárdította a helyét, lehetett látni, hogy ott is van egy felső korlát. Uh-huh. És hogyha mondjuk a Manchester United nem így menedzselné a keretét az elmúlt 11 évben, meg az edzői stábot, meg a hátteret, akkor lehet, hogy ott sem erről kéne beszélnünk, hanem arról, hogy megvan a status quo még mindig.
Hát ott szakmai hibák vannak, igen, ott nem a pénzhiány.
Hát itt kevés az adásidők szerintem, hogy itt akár csak egy szezont kielevezzük.
Olyan szempontból egyébként érdekes, hogy akkor lehet változás, hogyha egy nagy kiesik. De hogy ki tud-e esni egy nagy, tehát egy ünnep.
Meg hogy mennyi időre esik ki a nagy.
Hát meg hogy... Hát igen, mondjuk most azért a United vagy a Chelsea... Ugye a Chelsea is egy bekapaszkodó csapat volt, aztán mi most már megszoktuk az elmúlt 15-20 évben, hogy ott van, de,
abszolút,
de eltűnhet. Most a United azért egy tradicionálisan nagy egyesület, tehát az ő, a United visszaesése az mondjuk meglepő lenne.
Hát ekkora a stadionnal,
ilyen múlttal.
Anyagilag egyébként nincsen problémás helyzetben a klub, tehát a bevételek megvannak, itt a szakmai munkával van probléma, ott éppen egy új kisebbségi tulajdonos van, Sir Jim Ratcliffe személyében, aki ugye az Ineos-t vitte, és mondjuk a brit kerékpársportot igencsak szépen felvirágoztatták, és annak a szakmai igazgatóját most odaültette a klubnak is a döntéshozó pozíciójába, tehát nem véletlenül, hogy ott is a hátteret próbálják rendbe tenni, mert egy normális vezetőség és egy hierarchia nélkül nem működik, nem véletlenül mondta Dani és a Manchester City-t, éppen onnan igazoltak egyébként egy fontos pozícióba embert, mert látják, hogy kell a rendszer, különben káosz van.
Egy nagyon fontos aspektus még kifelejtettünk, tehát azért még messze a vége, tehát beszélünk arról, hogy ez egy bajnoki döntő volt, miközben az a bajnoki döntő, az még lehet, hogy majd az utolsó fordulóban lesz.
Hát mint a királyat a Tour de France-on, hogy anélkül is megnyerheted, de azért elég nehéz.
Igen. Mondjuk, hogy itt az Arsenal nyert volna 4-0-ra, akkor valószínűleg az ember azt mondja, hogy onnan azért már nehéz visszatáncolni.
Hát azért április 1-én rendeztek volna akkor a meccset.
Na, most elszóltad magad, jó van.
Nem, hát nem életszerű, hogy a Manchester City 4-0-ra kikapjon.
Hazai pályán.
Igen. De most lebuktatom magam, de nem tudom, hogy ez mikor volt utoljára.
Nem életszerű, de jól esne.
Egyszer legalább.
Igen. Egyszer legalább megtörténhetne. Szóval, hogy a Bajnokok Ligája reform előtt áll, illetve már tudjuk, hogy új lebonyolítása lesz a legrangosabb, legpatinásabb európai kupának. Ha a két sorozatot, a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját összehasonlítjuk, akkor melyik az értékesebb? Tehát erről tudtok mondani valamit, Dani?
Hát azért nehéz, ugye, mert azért sokkal több meccs van a Premier League-ben, mint a Bajnokok Ligájában, és ezért értékesebb, tehát a bevételek onnan, sokkal inkább onnan származnak a Premier League-ből. A Premier League csapatainak fontosabb a hazai poronton jól szerepelni, de ugyanakkor meg a felvetés miatt jogos, hogy a Bajnokok Ligája pénz, ami mondjuk a legjobbaknál úgy nagyjából azért lehet egy 60 millió legalább euróban vagy fontban, az nagyon sokat jelent abban a tekintetben, hogy milyen bevételeid lesznek. Tehát nekik muszáj a legjobbaknak, muszáj a BL-ben lenni, mert az a plusz bevétel, ami onnan jön az UEFA-tól, ugye meg a tévés pénzek által, meg ugye, hogy újabb meccsek, akkor is jönnek a meccsnapi belételek, tehát onnan is össze lehet kaparni azért legalább 60-80 milliót szezononként. Az nagyon fontos ahhoz, hogy tudj egy még egy extra játékost igazolni a bevételeid. Ne legyenek a kiadásaid nagyobbak, és ne kerüljél bajba pont a Financial Fair Play miatt is. Tehát fontos, de összességében azért a nagyobb bevétel az a Premier League nyilván.
Szerintem a Bajnokok Ligája egy dologban jár előrébb, és az a lebonyolítás, mert hogy nem bajnoki, hanem most már bajnoki és kieséses rendszer, és ott tényleg van egy döntő, meg előtte az elődöntő, meg a negyed döntő, és azok a mérkőzések viszont nézettségben tényleg brutális számokat hoznak. És ezen kívül azért a BL himnuszt hozzávéve nem nagyon tudok én se a BL mellett érvelni. Lehet nem is szeretnék.
Hát a presztízse az tényleg amúgy nagyon nagy, hát az egyértelmű. De az jó kérdés mindig, hogy egy angol szurkolónak a Premier League vagy a BL, mert ebben vannak viták, mert azért valakinek sokkal. Mondjuk a Liverpool szurkolónak, mielőtt megnyerte volna 30 év után a bajnoki címet, a BL, vagy a Premier League az sokkal többet jelentett, mint a BL, amelyiket azért úgy megnyeregette még akkor is, ugye, anélkül.
Igen, mondjuk azért a BL-ben előfordul, hogy olyan csapatok jutnak el akár a döntőig, amelyeknek azért nem feltétlenül volna ott helye. Tehát a kuparendszer azért ez egy másfajta tudáskülönbséget hoz felszínre. Most, ha már a Leverkusen-t említettük a műsor első felében, hogy a Leverkusen is játszott BL döntőt, miközben német bajnokságot még sosem nyert.
De úgyhogy az elődöntőben akkor a Manchester United-et verte, tehát például egy bravúrt mutatott
be. Igen. Jó, hát rengeteget tudnénk erről beszélni, de a műsoridőnk lejárt. Így hát Ádám, téged elengedünk, mert mész közvetíteni. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Márkus Ádám és Galambos Dániel volt a nap vendége. A Premier League anyagi hátteréről beszélgetünk. Én Mezei Dániel vagyok. További szép napot.